Kertbarátok.
Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat a mai Kertbarátok műsorunkban. A környezetvédelemmel foglalkozunk egy kicsit, hiszen a klímaváltozás az téma továbbra is, és nemrégiben fogadták el az új klímaegyezményt. Hát akkor ennek kapcsán forduljunk mi is azokhoz az innovatív ötletekhez, amelyek által a klímaváltozás hatásait tudjuk mérsékelni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
A Pandó Non-Profit Egyesület a vad természet védelme és helyreállítása mellett kötelezte el magát. Dr. Hajdú László Hunor, az egyesület elnöke, 3 célkitűzést nevez meg: az ökológiai rehabilitációt, a biodiverzitás növelését, illetve a környezetvédelmi oktatást. A faültetési akcióiról ismert egyesületről, a projektjeiről beszélgetünk dr. Hajdú László Hunorral, nevezetesen 2 ilyen projektről, a Csíki medence tölgyeseiről, illetve a székelyhodosi fás legelők helyreállításáról beszélgetünk.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Pandó Egyesületnek a feladata, a feladatköre, mi az, amivel jelen pillanatban foglalkoznak, mit tartanak fontosnak, célkitűzésüknek?
A leromlott területeknek az ökológiai rehabilitációja, ez lényegében jelen pillanatban bizonyos felhagyott kaszálók széldöntések újraültetését jelenti, illetve a biodiverzitás vagy biológiai sokféleségnek a növelése ezeken a területeken, illetve az ezekkel járó tanítás vagy edukációs tevékenység, ami azt jelenti, hogy minden munkálatunkhoz különböző eseményeket rendelünk, amelyek során bárkit látunk szívesen, és általában iskolás gyerekek, egyetemisták is részt vesznek ezeken az eseményeken, illetve azok utómunkálatokon. Tehát ezt a 3-at emelném ki: ökológiai rehabilitáció, biodiverzitás növelés és környezetvédelmi oktatás.
Több alkalommal is és folyamatosan szerveznek faültetési akciókat különböző helyeken. Van egy bizonyos célterület, egy bizonyos célkitűzés ezzel kapcsolatosan?
Igen, több is lenne, tehát ez a különböző projektek között szerepel. Az első az erdőfoltoknak a meghonosítása a Csíki medencében. Erről tudni kell, hogy egy pár száz évvel ezelőtt, az 1700-as évek végén még elég kiterjedt tölgyes erdők voltak a Csíki medencében. Ezek a mai napra eltűntek, vagy nagyon-nagyon visszahúzódtak, és ezeket szeretnénk újra telepíteni több okból kifolyólag is. Az első azért, mert voltak, és a másik, hogy a klímaváltozás következtében a tölgyesek sokkal jobban fognak, tehát sokkal jobban fogják bírni ezeket az éghajlati változásokat, viharokat, amelyek az elkövetkező évtizedekben, tehát az elkövetkező évtizedekben lesznek, és ezeknek a gyakorisága megnő. Tehát ez az egyik dolog, a másik a nagyhagymás lábainál, vagy a nagyhagymás lejtőin történt széldöntéses területeknek a visszaültetése. Ez a Domokosi közbirtokossággal karoltva történik, és itt különösképpen kiemelném azt, hogy nem egyszerűen visszaültessük az ott található, vagy a monokultúrás erdőt, ami a szél következtében kidőlt, hanem az tehát a biodiverzitást, vagy az ökológiai sokféleséget is megnöveljük, azáltal, hogy több fajt ültetünk ezeken a területeken. Tehát ez a kettő talán az, amit most jelenleg kiemelnénk, de lehetne mondani azt a hodosi fáslegelős projektünket is, amit nem csak hodosra szeretnénk korlátozni, hanem a jövőben más területeket is szeretnénk bevonni, és pedig azoknak a fáslegelőknek a helyreállítása, amelyekről eltüntették a régi öreg fákat, azokat szeretnénk valamilyen formában visszaállítani. Ez kimondottan Erdélyre korlátozódik ez a tevékenységünk, tehát nem csak egy részre, hanem az erdélyi egész területen, ahol voltak ilyen fáslegelők. Ugyanakkor minden ilyen tevékenység mellé jár egy edukatív, vagy egy tanítási rész is, ami azt jelenti, hogy minél többször szeretnénk, és minél több embernek átadni azokat az információkat, amelyek ezekkel a projektekkel járnak. Tehát, hogy ez egy nagyon lényeges, az edukatív része az Egyesületnek.
A csiki tölgyesekkel kapcsolatosan tudjuk azt, hogy mi az oka annak, hogy eltűntek?
Egyszerűen kivágták őket. Az évszázadok során könnyen hozzáférhető lombhullató erdők voltak. A csiki medencében is ezeket felszámolták, vagy mezőgazdasági területek miatt, tehát hogy bemondták a régi erdős területeket, és mezőgazdasági területeket alakítottak ki belőlük, vagy pedig volt egy fém kohászat. Hát ezt vashámornak hívják a régi nevén, de hogy ezt talán egy kezdetleges fém kohászatnak lehetne mondani. Ha vashámort azt esetleg valaki megnézi, hogy mi az, akkor azt pontosan pontosabb képet rak róla, hogy mi is volt, és ehhez nagyon jó volt, hogy azokat a fákat használták, amelyeknek magasabb az energia értéke, tehát jobban lehetett használni ezeket, mint például a fenyőfát. És akkor erre használták fel.
A tölgyfa az amúgy ugye említette, hogy tehát nagyon ellenálló, tehát bírják a klímaváltozás hatásait. Tudjuk, hogy miért? Tehát, hogy miért pont a tölgyfa az, amelyik ilyen ellenállóbb?
Hát a tölgy is, tehát általában a lombhullatóknál, most itt két dolgot is készítettek ennyi, tehát a tölgy és a bükköt, amelyet a nagyhagymásba is ültetünk a lucfenyő helyett. A tölgy az jobban bírja a szárazságot, főleg azért, mert a gyökérzete az kiterjedtebb és nem sekély, tehát karógyökere van, ami azt jelenti, hogy mélyebbről tudja a vizet felszívni, tehát hozzá tud férni szárazság idején a talajban található, mélyebben található vízkészletekhez is, tehát ez az egyik, a másik pedig a jóval ellenállóbb a viharokra is, pont ezért, mert a gyökérzete az mélyebbre nyúl, és ezért nem könnyű a szélnek kidönteni egy tölgyfát. Ugyanakkor a kocsánytalan tölgy az a tölgy fiziológiája miatt jobb, tehát szárazságtűrőbb és melegebb tűrőbb, mint sok, vagy mint például a lucfenyő, vagy pedig akár a jegenyefenyő is.
Akkor azt jelenti, hogy ha visszatekintünk az idei nyárra, ezt a fajta szárazságot nagyon jól bírja, ezt a fajta időjárást.
Igen, na most ahhoz, hogy ezt jól bírja, ezt kell tudni, hogy hát nem nagyon jó, mert nagyon nagy szárazságnál mindegyik fa szenved, tehát ezt azért nem kell úgy tekinteni, ez mégse sivatag tűrő növény, vagy óriási szárazságot egyetlen egy fa sebbé, de mindenképpen kevesebb kárt tud okozni egy szárazság egy tölgyerdőnek, mint akár egy lucerdőnek. Azt kell tudni, hogy a elültetett csemeténk azért nagyon törékenyek, és nagyon még, tehát nagyon kisméretűek, éppen ezért őket is ugyanannyira veszélyeztette például az idei szárazság, mint bármilyen más csemetét. Ez abból adódó, hogy egyszerűen kisméretűek, és a gyökerük is viszonylag még fejletlen a kifejlett példányokhoz képest. Mikor beszélek, hogy ellenállóbb, akkor mindenképpen kifejlett fákról és nagy fákról beszélek, amelyek jobban bírják ezeket a hosszabb ideig tartó szárazságokat, a meleget, és tehát, hogy mindenképpen ezt figyelembe kell venni, hogy nem a kis csemetékről. A kis csemeték azok minden esetben megsínlik a hosszú szárazságot, vagy a túl nagy meleget.
Akkor azt jelenti, hogy a nyári időszakban azért ezeket valahogy kellett öntözni? Milyen gyakran figyelték?
Az idén, tehát hogy ez folyamatos figyelés alatt van, tehát minden héten, hogyha szárazság van, akkor kimegyünk és megnézzük a területet, hogy milyen állapotban van. Mivel vannak olyan területeink, például a közbirtokossággal együtt, amelyet ültettünk, amelyeket egyszerűen lehetetlen öntözni, tehát a szél döntötte hegyoldalakat, több 10 hektárt azt nem tudjuk mi öntözni, ezért egyszerűen csak néztük, hogy talán olyan helyre ültessük az ültetés során, amely valamilyen formában jobban ellenáll ezeknek az időjárási körülményeknek, illetve Domokoson az idén nem kellett öntözünk szerencsére, de volt olyan év, amikor kellett öntözzünk, hogyha nagyon nagy meleg van, elég egy pár hét is, akkor nagyon gyorsan kiszárad a talaj, tehát 32-33 fokokat mértek úgy emlékszem, 2 évvel ezelőtt, amikor kénytelenek voltunk öntözni. Az idén bár olyan sok eső nem esett, nem volt épp akkora meleg, és az közötte még egy-egy vápor előfordult, úgyhogy az igen nem kellett öntözünk. De igen, ez is hozzájárul. Tehát az utómunkálatok azok, amelyek lényegében jóval több energiánkat megemésztik, vagy felveszik, mint maga az ültetés. Tehát az utómunkálat ápolása csemetéknek ez hosszabb ideig is tart, és több energiába is kerül, mint maga az ültetés és tevékenység.
És hogyha ez sikeres, akkor mennyi idő alatt nő meg ez a fa? Mennyi idő alatt lesz kifejlett példány?
Hát a tölgynek, ugye ezt erdészek szokták mondani, a tölgynek a vágási életkora az 80 év, hát 40 év után szokott a tölgy makkot hozni, tehát felnőtt állapotba kerülni, de 80 év az amikor egy igazi nagy, kifejlett tölgyről beszélhetünk, tehát minimum annyi kell annak, hogy egy tölgyről elmondhassuk, hogy egy fejlett példányjal állunk szemben, vagy egy idősebb, nem idősebb, bocsánat, mert a tölgy az nagyon sokat él, 4-500 élet is akár, de hogy egy magas, igen, egy fejlett példányjal találkozunk.
A faültetési akció kereteiben mindig, ha jól tudom, mindig önkéntesek segítenek be, és legtöbbször diákok, gyerekek is részt vesznek?
Igen, tehát hogy ez változik, természetesen az aktuális projekt nagyságától függően, vagy teljes egészében önkéntesekkel oldjuk meg az ültetést, tehát hogy egy kisebb projektről van szó, amelynek a fő célja a környezetvédelem vagy a rehabilitáció mellett az edukatív vagy az oktatási feladat is. Ilyenkor önkéntesekkel oldjuk meg teljes egészében, abban az esetben viszont, hogyha nagyobb területen, nagyobb, több csemetét próbálunk elültetni, akkor ez az önkéntesek mellett munkások is hozzájárulnak ahhoz, hogy ezt a számot, tehát ezt a nagyobb számot el tudjuk ültetni.
Ebben az oktatási folyamatban a gyerekek, a diákok mennyire szívesen vesznek részt? Mi az, amit megtanulhatnak ezáltal? Mi az, amit tovább vihetnek majd?
Tapasztalatunk a diákokkal és gyerekekkel. A Csíkszentmiklóson volt, ott egy kedves Anna Mária tanítónéninek a köszönhetően évről évre visszajönnek a gyerekek. Nagyon lelkesek, tehát számomra is meglepő volt, hogy ők elemi osztályosok, vagyis első 4, nulladik osztálytól egészen a 4. osztályig. Számomra is meglepő volt, hogy milyen szívesen jönnek vissza. Voltak olyanok is, akik már majdnem profi módon voltak képesek elültetni a csemetéket. Amit megtanulnak, az megtanulják természetesen, hogy milyen fajokat ültetünk. Tanulnak egy kis növényzeti történelmet, hogyha így fogalmaznék. Tehát a helynek a növényzetét egy kissé bemutassuk nekik, hogy milyen volt és talán milyen lesz, illetve hogy miért érdemes ültetni és visszaállítani egy ilyen leromlott, felhagyott legelőre ezeket a csemetéket, vagyis ilyen környezetvédelmi és ökológiai oktatásban is részesülnek, miközben dolgoznak, és talán ez az a tevékenység, a Pandának a tevékenységére, ami nagyon büszkék vagyunk, hisz nem csak elméletileg hallanak ezekről a dolgokról, hanem ők gyakorolják is ezt ott helyben, és mi azt reméljük, hogy vagy az a tapasztalatuk, hogy egy picit jobban talán megmarad, mint hogyha csak elméletileg hallanának ilyen tevékenységekről és környezetvédelmi problémákról.
Ha a bükk és tölgyfáról beszélünk, ezek általában csak ugye ilyen dombos hegyes vidéken szeretik, vagy ajánlhatja azt, hogy városi területen, város körüli területekre is ezeket el lehetne ültetni, hogyha ugye arról van szó, hogy zöld övezetek kialakítása a városi övezetekben.
A tölgynek is, a bükknek is, mind a kettőnek a magasság az, ami a fő meghatározó, illetve a talajszerkezet, ami a fő meghatározó. Ez simán előfordulhat a városokban, és attól függően, hogy a városok hol található. A tölgy az elég széles magasságban előfordul, tehát egy alacsonyabb területektől egészen a magasabb területek is. A bükk az inkább a magasabb területeket szereti, de ott is megvan, hogy egészen 1200 méterig, attól függően, hogy éppen milyen Kárpátokban vagyunk, és mennyire meleg az időjárás előfordul. De városi területen természetesen, és most akkor ugye ez Vásárhely környékére vonatkozna a legjobban, itt az összes ugye, fa előfordulhat. A tölgy az, ami talán egy picit jobban szeretné, hogyha így fogalmazunk, hisz a környékünkön az gyertyányos tölgyes társulások vannak, és pedig a Somos Tető is egy gyertyányos tölgyes erdő, tehát nagy részben gyertyányos tölgy található benne. Tölgy Vásárhelyben lett legtöbb esetben cseretölgy, illetve keveredve egy-két, vagy néha kocsányos és kocsántalan tölgyel is, de a városban is található nálunk Vásárhelyen például tölgyfa, például a bójai szobor háta mögött egy elég szép példány, úgyhogy igen, ezeket is lehet ilyen erdősítésre, vagy zöldövezet kialakítására használni. A hátránya az, hogy a tölgy az nagyon lassan nő, ellentétben olyan fákkal, mint például a platán, esetleg a juhar, vagy a hárs, ami azért mégis gyorsabban nő, így hamarabb kapunk egy magasabb, kiterjedtebb fát, mint hogy a tölgyet ültetnénk. De hogyha van időnk, és esetleg olyan terület, aminél nem fontos annyira, hogy nagyon gyorsan növő fajt ültessünk, akkor mindenképpen, mert nagyon szép szerintem egy tölgy, és nagyon hosszú ideig elél, tehát ugye több száz évig is, úgyhogy nem kell attól féljünk, hogy kiöregedik, és akkor hamar ki kell vágjuk ezeket a fákat.
Ez a dal arról szól, hogy elviszlek A-ból B-be. A-ba sem rossz, de B-be jobb lesz, hidd el B-be. A rossz emberek mind ott maradnak az A-ba, mint a nádas a szélben egy netsporti majd az a bára. Lengedeznek, de vinötét szól az abba, de B-be mindnek az imagina csengő hangja. És elképzelem, hogy van mennyország, és ott van B-be. És ez a dal arról szól, hogy elviszlek A-ból B-be. Menet közben mondom még az opciókat, hogy van igazság a földön, és hogy a fényes holnap belé hasít és belé tartja a büszkenernek. Aztán a globál tőkén a körülmények végig vernek. Soros Györgyöt meg nedves vonyként leveteti, sarki égből olvad tenger, rossz lesz neki. De ez nem B-be lesz, hogy ott maradnak mind az A-ba. B-be lesz az igaz ember boldogsága. Hosszú az út, de út közben majd ölelkezzünk. Aztán kipirulva, ha felnézel, hogy megérkeztünk. Rózsaszínű füsttel sipol a gőzös egyet. Tényleg bénél nem látott még senki szebbet. Ez a dal arról szól, hogy elvisznek A-ba B-be. A-ba sem rossz, de B-be jobb lesz, hidd el B-be. A rossz emberek mind ott maradnak az A-ba, és B-be lesz majd az igaz ember boldogsága.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket a Pandó Egyesület elnökével, Hajdú László Hunorral. A székelyi hódosi fás legelő helyreállításáról. Mi is valójában az, hogy fás legelő?
A középkorban kialakított emberközeli természetes társulás, ez a két mondat, ez nagyon furán vagy hangzik. Tehát inkább így mondanám, hogy kultúrtájként szokták, talán ez a legmegfelelőbb, és ezt lehet használni. Természetközeli kultúrtájként szokták meghatározni. Azt jelenti, hogy régebb ugye egy erdőség volt ott, és akkor ahhoz, hogy legelőtt alakítsanak ki, kivágták az erdőt, de hektáronként egy pár fát, maximum 20-25 fát meghagytak, pont azért, mert egy olyan mikroklimát alakítottak ki ezáltal, amely sokkal jobban megfelelt a legeltetésnek. és pedig a legeltetett állatoknak volt hely, ahol meg tudtak húzódni, tehát árnyékot biztosított számukra ezek a fák. Ezek a fáknak nagy része tölgy, vagy pedig bükk, legtöbb esetben tölgy, amelyek makkot ugye teremnek, az néha eledelül is szolgált a faluban található háziállatoknak, akár a disznóknak is, tehát összeszedték a makkokat, és a disznóknak is eledelül szolgált. Tehát én mondom, egy ilyen kultúrtájként lehet meghatározni, vagyis egy olyan legelő, amelyen nagyon régi fák találhatók. Ez a fás legelő. Na most ezeket egy időben fel akarták számolni, vagy azért, mert felszerették volna szántani, és akkor ugye az a fa nagyon-nagyon gátult abból, hogy egyenletesen fel tudják szántani ezeket a legelőket. Ilyen volt ez a hodosi is, tehát hogy ezt kell tudni, ott egyszerűen ezeket a fákat eltávolították. Ami érdekesség, hogy nem kivágták fákat, illetve kivágták, de hogy mivel 4-500 éves fákról beszélünk, éppen ezért a gyökérzetet nem lehetett olyan könnyen eltávolítani a szántáshoz, tehát szántás előkészítéshez, és akkor kirobbantották szó szerint dinamittal ezeket a gyökereket. Láttam olyan típusú szakkönyveket, hogyha ezt így lehet nevezni, amelyek azt mutatták, hogy mennyi dinamit kell egy ilyen nagyobb fának a kirobbantásához, vagyis a gyökereinek a kirobbantásához. És akkor felszántották, na most ezeket sok esetben fel is hagyták, ilyen volt a hodosi is, tehát felhagyták és legelőt visszaállították, úgymond, vagy a legelő az automatikusan ugye befüvesedett, bebokrosodott, és akkor legelőnek használták, viszont ezeket a fákat, ezeket már nem lehetett visszatenni, mivel elegelték az állatok, hogyha megpróbált esetleg megtelepedni a környező erdőből egy-egy tölgy, egy-egy bükk, akkor ezt ugye lelegelték, mi viszont azt tűztük ki célul, hogy megvédjük azokat az elültetett csemetéket, és akkor egy pár év során annyira megerősödnek ezek a fák, hogy már nem kell védelmet biztosítsunk számukra, és akkor az évek során persze felnőnek, és akkor így visszaáll ez a típusú kultúrtáj, természetközeli kultúrtáj, ami az előtt volt, ami a fás legelő. Tehát ezt a szászok honosították meg Erdélyben, Szászvidéken nagyon-nagyon sok ilyen fás legelőt találunk, lényegében abból áll, hogy legtöbb esetben szarvasmarha legeltetésre, mostanság már ugye juhokat is legeltetnek rajta, használták, és úgy lehetett elképzelni, mint egy legelő, néha egy-egy öreg fával díszítve, tehát mondom hektáronként maximum 10-től elkezdve egészen 20-ig volt. Ez nagyon kevés egy hektáron, 10-20 tölgyfa.
Mégis a juhász ahova behúzódni.
Igen. Tehát hogy ezek mintát ilyen mikroklímát alakítottak ki, és gazdagabb, tehát a fűse száradt ki épp alattuk annyira olyan hamar, tehát hogy egy mindenképpen előnyös volt legeltetés szempontjából. És akkor ez meghonosodott egész Erdély szerte, ez a típusú mezőgazdasági legeltetés, ami egy picit közelebb állt, nem is egy picit, jóval közelebb állt a természetes állapotokhoz, mint hogyha csak egy csupasz legelő folyt volna ez a tevékenység.
Igen, említette, hogy talán a legutolsó faültetési akció most 2 hete volt legutoljára. Most ugye igen, közeledik hamarosan a téli időszak. Még lehet ilyen akciókat szervezni, vagy most már ezzel leállnak egy egész tavaszig?
Most már leállunk, tehát ugye ezt azért előre meg kell szervezni a csemetéket, ugye azokat el kell ültetni. Abban az időben, amikor már a fagy közeledik, lehet, hogy éppen lehetne, de én nem nagyon szeretem, nem nagyon. Mindenképpen azáltal, hogy nagyobb fagy közeli állapotban a gyökerei a csemetéknek sérülhetnek, illetve hogyha egy olyan földbe tesszük be, ami nagyon gyorsan lefagy, akkor ugyancsak probléma adódik abból, hogy ugye egy fellazított földben jobban sérülhetnek, vagy jobban érheti fagy károsodás a növényzetnek a gyökérzetét. Még talán olyan csemetéket lehetne ültetni, amelyek földlabdában vannak. Ez azt jelenti, hogy a gyökérzet meg van védve valamilyen formában, és egy kisebb földlabda van körülötte. Általában azért mi november végére leszoktunk állni az ültetéssel, aztán egy idő után már nehéz is lesz, hogyha fagy jön, ugye mégis fagyos földbe, vizes fagyos földbe nem nagyon ajánlatos ültetni. Több okból is, hogyha elültessük például a földlabdást, akkor a sok megengedés és kifagyás következtében ki is dobhassa a föld magából. De összehúzódik, kitágul, levegő kerül be a földbe, ottól fellazítottuk, hogyha levegőt kap a gyökér, akkor az képtelen növekedni, és a csemete elpusztul, tehát lassan azért most már le kell állni ezzel az ültetéssel. És akkor tavasszal folytassuk, még mielőtt, tehát miután felengedett a talaj, de mielőtt elindulna a vegetáció periódus, az azt jelenti, hogy mielőtt kirügyeznének a csemetik, azelőtt kell őket elültetni. Hogyha már elindult a vegetáció periódus, akkor nem lehet, tehát áprilistól, attól függ, hogy pontosan milyen magasságban és milyen területen ültetünk, áprilistól azért októberig nem nagyon szoktunk ültetni, csak nagyon-nagyon különleges esetben, és csak is földlabdás csemetéket, vagy április vége fele, vagy esetleg szeptember-októberben, hogyha éppen arról sor kerül, de nem ajánlatos, nem szereti a növény, hogyha akkor ültetik át, amikor éppen ő növekedni szeretne. Tehát mindenképpen olyankor kell, de hát ezt tudja minden kertész, hogy akkor szoktak ültetni, amikor le van állva a növekedése, és már nem fotoszintetizál, már nincsen lombkoronája, vagy nincsenek levelei, tehát akkor szokás ezeket elültetni, mert hogy a növekedés során sérül, és számára egy nagyon nagy stressz, úgyhogy nagyobb a valószínűség, hogy el fog pusztulni.
De gondolom akkor a téli hónapokban kimennek, és azért ellenőrzik az elültetett fákat folyamatosan.
Igen, hát nem mindig kell, most elmondom őszintén, főleg, hogyha nagy a hó, akkor az nagyon jó. Amit ősszel szükséges csinálni, és nagyon lényeges, azoknál a csemetéknél, amelyek még nem elég magasak, tehát alacsonyak, azoknál a körülötte található látszáró növényzetet el kell távolítani, ezt ősszel szoktuk elvégezni, vagy sarlóval, vagy kaszával, hogyha olyan területen, ahol nem sűrűn ültettünk, ez lehet elektromos is, vagy akár kézi is, azért, hogy ez a növényzet, ez ne boruljon rá, ez a látszáró növényzet, ugye télen, ami elpusztul, ne boruljon rá a csemetére, mert alatta a csemete akár meg is rothathat, kirothathat. Tehát, hogy mindenképpen vannak ilyen munkálatok, ez az őszi, ezt addig szoktuk csinálni, ameddig le nem hull a hó, illetve szükséges, hogy abban az esetben, hogyha nincsen körbekerítve, vagy pedig külön megvédve a csemete, akkor olyan anyaggal kell őket beszkenni, amelyek védik a rügyeket a legelésző állatoktól, és most a legelésző állatokra, főleg a vadállatokat értem, őzek, szarvasok szokták előszeretettel a csemetéknek a rügyeit télen lerázni, de vannak olyan anyagok, ezek erdészetben használatos anyagok, általában jó fagyú alapúak, amelyek nagyon rossz illatúak és nagyon-nagyon rossz ízűek. Éppen ezért, hogyha megkóstolja az egyiket egy őz vagy egy szarvas, akkor többet nem fog olyanból enni, mert hogy ez számára nem kellemes. Tehát ezek a munkálatok, amelyek kell, illetve ott, ahol bekerítettük a területet, ott rendszeresen néha javítani kell a kerítést, de azért bebeugranak, bememásznak állatok, azok esetleg ledönthetik egy részét a kerítésnek, vagy lenyomhassák egy részét a kerítésnek, akkor azokat vissza kell állítani. Tehát általában télen ilyen munkálatok vannak.
És hogyha nagy hómennyiség van, ez nem árt a csemetének, hogyha teljesen belepi a hó?
Az nagyon jó. Mi annak örülünk, és én alig várom, hogy nagy hó legyen. Nagy hóban ugye pont az őzek is a szarvasok nehezebben kapják meg ezeket a csemetéket, innen fogják lerágni a rügyeiket, tehát minél nagyobb a hó, annál jobb. Nekik nem, ezt megszokták ők. Nagyon régóta, százezer, millió év óta itt vannak ők ezek a csemetek, és megszokták azt, hogy télen nagy hó van, úgyhogy nem állt nekik, tavasszal aztán helyre jönnek. A kisebbeket egy picit lenyomja a hó, ez nem igaz, hogy nem, de hogy tavasszal, utána elolvad, utána elég könnyen helyre jönnek ők, tehát ez csak jót tesz a nagy hó, ez az igazság. Melegebb, tehát nincs olyan hideg se, tehát nincs az a például, hogyha nagy hóban, akkor nem lesz az, hogyha kint mínusz 20-25 fok van, mondjuk most a Csiki medencéről beszélek, akkor mindenképpen egy vastagabb hóréteg jobban segít annak, hogy jobban, tehát ugye nem megy azért a hóba éppen ilyen nagyon le a hőmérséklet, és akkor egyfajta védelmet is biztosít a nagy hó. Tehát az csak jó nekünk, és nekünk is.
Remember me, my love, I'm the one you're dreaming of. Butterfly.
Változás folyamatának hatásai a fenntartható fejlődés nyújtotta innovatív ötletek bevonásával tehető elviselhetőbbé, amelyeket városi vagy akár vidéki környezetbe is alkalmazhatunk, közösségként vagy akár egyénileg. A Marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ összegyűjtötte a jó példákat, amelyeket akár itthon is felhasználhatunk, ilyenek az erdőkertek vagy esőkertek, közösségi kertek. Mindezekről előzetesen Hajdu Zoltánnal, a Fókusz Öko Központ vezetőjével beszélgetünk, de ezekről a témákról tartanak szemináriumot holnap, november 24-én, 11 órától a Marosvásárhelyi Stúdium Hubban, ahol szakemberek tartanak különböző előadásokat a témában.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Klímaváltozás kapcsán itt felmerül nagyon sok-sok kérdés, és gondolom, hogy ez a megbeszélés is nagyjából ehhez fűződik, ehhez kapcsolódik. Mi a témája, illetve hogy kik azok, akiknek az előadására itt számítani lehet?
Az elmúlt két év során összegyűjtöttük a jó példákat, amelyek más országok számára is, más városok számára is használhatóak, és amelyek példaként szolgálnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban, elsősorban az urbánus települések a városok számára, de akár a vidéki települések számára is. Partner országokból azonosítottuk a jó példákat, és ezután ezeket csoportosítottuk, és megnéztük, hogy milyen kihívásokkal állnak szemben a városok. És hát ezek a kihívások többek között a biológiai sokféleség csökkenése, az ökoszisztéma szolgáltatásoknak a csökkenése, másik kihívás a hőhullám, és hát ezekre a kihívásokra próbáltunk választ adni jó példákon keresztül. Tehát például a biológiai sokféleség csökkenésére példákat kerestünk a zöld-kék folyosók területén, tehát ezek a városokat átszelő zöld-kék folyosók, amelyek a biológiai sokféleség hordozói, és ezek nagyon fontos szerepet játszanak a biológiai sokféleség fenntartásában, de ezen kívül rekreációs területeként is nagyon fontosak. Egy másik javaslat a városi erdők. Hát ezek érdekes kis-kis erdők lehetnek 200 négyzetmétertől 2000 négyzetméterig, bárhol, ahol a város területén hely van, alkalmas hely van ezeket lehet telepíteni. Tudjuk, hogy a városokban minden kis zöldfelület számít. Ugyanúgy a városi lakosok egészségét szolgálják, a jó levegőt szolgálják. Ezeknek az a sajátosság, ezeknek a kis erdőknek, hogy a helyi fajtákat telepítenek, és nem egyfajta fát, hanem a helyi erdőt utánozva többféle fajt, és hát ezek segítik egymást a növekedésben, és így sokkal hamarabb kis erdő lesz belőle, mint hogyha csak elszigetelten egy-két fát ültetnénk. Másik ilyen javaslat és jó példa az úgynevezett tündérkert, hát ez egy kicsit ilyen költői elnevezés. A lényeg az, hogy gyümölcsfákat telepítünk, és a városlakók számára ilyen kis hagyományos kerteket hozunk létre. Az ökoszisztéma szolgáltatásokkal kapcsolatos problémákat is próbáljuk orvosolni, tehát például a közösségi kertek, ezek nagyon elterjedtek már több európai városban. Hangsúlyoznom kell, hogy nem minden városban, tehát vannak nagyon progresszív városok, tehát olyanok, akiknek fontos a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, fontos a városlakóknak az egészsége, a jó közérzete. Vannak városok, ahol ez kevésbé fontos, és hát ott természetesen ott a motorizált közlekedést támogatják, és egész másképpen néznek ki ezek a városok. Hogyha utazunk külföldön, Nyugat-Európában, akkor sokféle város látunk, és vannak városok, ahol jól érezzük magunkat, mi se tudjuk, hogy miért, és hát pontosan azért, mert a város fejlesztésben ezeket a szempontokat figyelembe vették. És hát itt például elmondanám, hogy ezekben a városokban nagyon fontos az úgynevezett közösségi kert. Itt ilyen kis zöldséges kerteket hoznak létre. Ezeknek nagyon fontos szerepük van a lakosság élelmiszerellátásában. Friss zöldséghez jutnak, akik ezekben a közösségi kertekben dolgoznak, ezekben a programokban részt vesznek. Ezen kívül pedig nagyon fontos a szociális szerepe is, itt az emberek tudnak szocializálódni, kapcsolatokat tudnak létesíteni. Az erdőkertek is szerepet játszanak ezen a területen. Ez az erdőkerteknek az a lényege, hogy az erdőket utánozva különböző szinteket állítunk be, tehát vannak nagykoronás termő gyümölcsfák, és ezekben a kertekben vannak cserjék, amelyek bogyós növényeket termelnek, gondolok itt ribizli, málna, egres, és ezek nagyon szépen kialakított kertet tudnak képezni. Ezek is közösségi kertek, tehát ezeket is ilyen lakóközösségek tartják fenn. Másik téma, amivel sokat foglalkozunk, és ez a szemináriumon is téma lesz, és jó példákat mutatunk be, az a vízzel kapcsolatos tervezési folyamat. Nagyon jó példa az úgynevezett szivacsváros, tehát ezeket úgy alakítják ki, ezeket a tereket, közösségi terekről van szó, hogy a vizet elszívják, és a területeket, olyan tereket alakítanak ki, amelyek a vizet magukba tudják fogadni, és az itt levő fákat se kell ezért öntözni, mert a gyökerük az vízhez jut a szivacsváros koncepció alkalmazása révén. Reméljük, hogy nálunk is alkalmazni lehet ezeket a megoldásokat. Éppen ezért olyan előadókat is meghívtunk, akik a vásárhelyi tervezési folyamatban ilyen koncepciót képviselnek. Beszélnék az egyik meghívottról, illetve hát itt egy kis közösségről van szó, akik tervezéssel foglalkoznak, tájépítészekről van szó, és velük már egy régebbi együttműködés révén javasoltuk a Maros parton, a hipodrom területén lévő területen egy municipium park kialakítását. Ez a Maros és a régi Ritz között helyezkedő területről van szó. Hát a mi javaslatainkra ők kialakítottak egy tervet, egy vázlatot, amiről lehet beszélni, ezt is szeretnénk megbeszélni. Itt nagyon jól lehet alkalmazni a természetközeli megoldásokat, itt minden adott ahhoz, hogy a város számára egy most már megfelelő, a megnagyobbodott város számára megfelelő központi parkot hozzunk létre. Itt nagyon közel van a központ is, 5 perccel a gyalog megközelíthető. A további tervekben, hogyha a vasút vonalát azt átalakítják egy helyi érdekű vasúttá, akkor a város más részeiből is oda tudnak jönni tömegközlekedési eszközzel. Mindenütt, ahol egy városon víz folyó megy át, ott azt a folyónak mind a két oldalát belakják, beépítik, rekreációs területeket alakítanak ki, tehát a lényeg az, hogy ez egy akkora potenciál vásárhelynek is, amit érdemes lenne kihasználni. Ez egy európai tendencia, egy európai irányzat, és nagyon jó lenne, hogyha nálunk is figyelembe vennék ezt a várostervezés folyamán. A projekt keretében volt egy partner találkozó ezelőtt 3 héttel Firenzébe, és ott bemutatták, hogy az a város, amely mindig, ahogy mondják, ilyen szerelem-gyűlölet viszonyban volt az Árnó folyóval, mert többször elárasztotta, 1966-ban egy katasztrofális áradást okozott, és hát ennek ellenére a város igyekszik jó kapcsolatban maradni a folyóval, és most is nagyon érdekes elárasztható területeket alakítanak ki, amelyek egyben rekreációs területek is, és másrészt pedig a biológiai sokféleség szempontjából igen fontosak. Úgyhogy én azt hiszem, hogy jó ezeket a példákat figyelembe venni, és jelenlegi klímaváltozás körülményei között, amikor alkalmazkodnunk kell ehhez a folyamathoz, nagyon fontos, hogy a város lakók komfortját, komfortérzetét ezáltal is növeljük.
Igen, itt most már, ha jó példákról beszélünk, amit külföldről fognak hozni és bemutatni, emellett mi tudunk jó példával szolgálni? Itt a erdei városokra tekintve vannak-e jó példák?
Itt is vannak jó példák. Például Kolozsváron a Julius Mall mellett létrehozott park, ez egy kimondottan jó példa ilyen szempontból. Vagy egy másik jó példa, amit szintén bemutattunk, a Gálfalvi polgármesteri hivatallal közösen létrehozott meander rehabilitáció. Reméljük, hogy ezeket a példákat itt nálunk más városok is átveszik. Jó példáknál tartunk, akkor Temesvár is ilyen szempontból jó példának számít, ahol a Bega mindkét partja sétáló terület és rekreációs terület, szép, kellemes környezetet biztosít, vagy akár Aradról beszélünk, úgyhogy vannak nálunk is jó példák, és ezeket a jó példákat kéne kövesse szerintünk Marosvásárhely is.
Az innovatív ötleteket, hogyha vesszük városok számára, vagy vidéki települések számára, ezek ugyanúgy alkalmazhatóak, vagy a kettőnek más az igénye?
Ugyanúgy alkalmazhatóak. A kézikönyvben, amelyet most bemutatunk, amelyet a projekt során dolgoztunk is, amelyet az önkormányzatok és a szakértők számára elérhetővé teszünk. Az elvi egyezés mellett természetesen vannak különbözőségek, épp ezért a jelenlegi projekt keretében két szemináriumot tartunk. A jelenlegi szemináriumról kimondottan a városi környezetről beszélünk, míg a márciusban megtartandó következő szemináriumon majd a vidéki területekről beszélünk, a kisebb településekről, ahol nyilván nagyobb terület áll az önkormányzatok rendelkezésére, meg a mezőgazdasági területeknek a új típusú használata ilyen szempontból, vagy egyfajta átalakítása az más kihívásokkal állítja szembe az önkormányzatokat.
Kicsit kitekintve a városokból, vannak-e olyan jó ötletek, megvalósítások, amelyeket mondjuk úgy, hogy magánemberként otthon a kiskertben alkalmazni lehet?
Hogy... Az elvek ugyanazok, tehát a saját kertünkben is lehet az opció, hogy az egész kertet leborítjuk térkővel, vagy lebetonozzuk, vagy akár gyepet, gyepszőnyeget hozunk létre, vagy az is lehet, hogy hagyunk kis szigeteket, ahol a természet megtelepedhet, a természet működhet. A vízgazdálkodásban is nagyon sok opció van, amelyet akár a kis kertünkben is alkalmazhatunk. Mindenképpen az esővizet érdemes felfogni, tehát nem beengedni a szennyvíz csatornába. Lehet a kis területeken is kis tavakat létrehozni, ezt kipróbáltuk, a Fókuszok Központ kipróbálta ezelőtt már tizenvalahány évvel, és az Adorjáni völgyben, a Dolmánpatak völgyében több ilyen kis vízesőhely rehabilitációs projektet valósítottunk meg, ezt lehet alkalmazni akár magánemberként is, akár kisebb közösségként is. Ez nagyon jelentős a klímaváltozás körülményei között, mert szélsőséges jelenségek egyre gyakoribbak. Ilyen száraz nyarakon, mint amilyen az idén is volt, a talajvíz az nagyon lecsökken, és a kutakban nagyon kevés víz marad. Nagy örömünkre szolgált, hogy például a Homorodmenti polgármesterek megkerestek, és a nyárlementen alkalmazott példákon felbuzdulva a vízesélőhely rehabilitációt, azt bevették a kistérség stratégiájába. Ez a legegyszerűbb és valószínűleg sok helyen az egyetlen megoldás, hogy az esővizet azt megtartjuk, az beszivárogva a talajba, a kutakat ellátja vízzel, és hát itt minél több vizet tudunk megtartani, annál jobban hozzájárulunk az egyensúly megtartásához.
Hogy egyre többen kezdenek beszélni, és hát alkalmazni ezt a permakultúra módszerét, ez is egy nagyon pozitív példa lehet.
A permakultúra, vagy akár hogyha a nálunk alkalmazott hagyományos mezőgazdasági módszereket veszük figyelembe, akkor nagy segítség lehet a jövőben, akár az élelmiszer önellátásban, biológiai sokféleség fenntartásában. Örvendetes, hogy egyre többen foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Manapság már az interneten rengeteg információ elérhető ezzel kapcsolatban, úgyhogy akárki hozzáfoghat. Ezzel a kiadványjal egy szerkesztett, egy rendezett, struktúrált változatát akarjuk átadni az önkormányzatoknak. A jó példák gyűjteményét akarjuk átadni a polgármesteri hivataloknak, az önkormányzatoknak, szakértőknek, akik város tervezéssel vagy terület rendezéssel foglalkoznak. Ebben próbálunk segíteni, hogy jó döntéseket tudjanak hozni a város tervezéskor. Akár vízgazdálkodásról beszélünk, akkor nyugat-európai városokban látunk még mindig legyenesített folyókat, szabályozott folyókat, és sokan, akik látják, azt hiszik, hogy ez a jó megoldás, de az új megoldások már mind természetközeli megoldások, a folyót, a vizet az emberekhez, a közösségekhez közelebb hozzák. Megvannak erre a technikai módszerek, megvannak erre a lehetőségek, hogy az esővizet azt valamilyen módon tároljuk, úgyhogy az a terület az ne legyen elveszett terület, hanem akár a rekreáció, akár a mezőgazdaság szempontjából hasznosítható terület legyen. Hát mi ezeket a példákat szeretnénk bemutatni, és szeretnénk javasolni, hogy nálunk is ezeket a példákat alkalmazzák.
Az, aki mondja, ki van a képen, ha én nem találom a helyem, hasonlít hozzám, és mondja helyettem a nevem. Neki az álma, hogy egyszer találjon olyat, aki ma tényleg éppen ugyanaz. A szíve a szívem másé, a neve nem, a neve neve nem, a neve neve nem, a neve neve nem, a neve neve nem.
ami bennem, ha minden sehogy se igaz. Akinek mondom, elhiszi, mert én vagyok az, aki ha hallja a hangot és hinni akar. Hisz is majd benned, hisz ismered, a szíve a szívem másé. A neve nem, a neve neve nem, a neve neve nem, a neve neve nem. Ki van a képen, ha én nem találom a helyem? Hasonlít hozzám, és mondja helyettem a nevem. Neki az álma, hogy egyszer találjon olyat, aki ma tényleg éppen ugyanaz. Szíve a szívem másé. A neve nem, a neve neve nem, a neve neve nem, a neve neve nem, a neve neve nem. És elfut, menni semmivel. Elkapom, itt van, magához ölel. Ma hogyan szólít, ha nem ismerem. A nevemem nem a neve nevemen. 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 A nevemem nem a neve neve.
Kedves hallgatóink, a mai kertbarátok végéhez értünk. Mai adásunkban a Fókusz Öko Központ vezetőjével, illetve a Pandó Egyesület vezetőjével beszélgettünk környezetvédelmi témákban, azokról a jó példákról, amelyeket felhasználhatunk annak érdekében, hogy megőrizzük, megvédjük környezetünket. Remélem, szolgálhattunk jó ötletekkel, hasznos információkkal. Köszönöm a figyelmüket, maradjanak rádió közelben. Én Szászerit vagyok, további kellemes hetet kívánok önöknek.